A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autoservice.
Szép jó napot kívánok mindenkinek, minden kedves hallgatónknak. Akár interneten, akár az éter hullámain, akár okostelefonon keresztül hallgatjátok rádiónk műsorát. Nyírő László vagyok, és ezében utoljára jelentkezek Négy keréken című autós magazin műsorunkkal. Mai napon megint csak kis színes problémákat fogunk elővenni, különböző kis apróbb ötleteitek, illetve megjegyzéseitek alapján állítottuk össze a műsort, úgyhogy mindenkinek kívánok jó szórakozást, most egy kis zene, és jövünk négy keréken.
Támogatja a Seibiko Autoservice.
Nos, akkor csapjunk is bele a közepébe. Hát az első témánk az meglehetősen érdekes. Nagyon sokan a naptárra nézve, vagy az időjárás figyelve értetlenül állnak egy kicsit a dolog előtt, és viszont el kell mondjam, hogy a szinte nap mint nap találkozunk ezzel a problémával, és el is fogom mondani, hogy miért ilyen feszítő ez a dolog jelen pillanatban. Ez a hűtővízzel kapcsolatos kérdés. Ugye kint hideg van, mint az őrület, és mindenki azt mondja, hogy hát ugyan már ilyenkor aztán a hűtésnek a szerepe igazából nem komoly. Hát elmondanám, hogy a szerepe ha komoly, ha nem komoly, viszont a hűtőberendezésünk ilyenkor kapja tulajdonképpen az egyik legnagyobb terhelést, az egyik legszélsőségesebb terhelést. Mindenki azt gondolná, hogy ez nyáron van. Hát nyáron mi történik? Fölmelegszik a motor, fölmelegedett a levegő, megy a ventilátor, aztán jó napot kívánok. Mindennek egyszerre melege van, működik a visszacsatoló hűtőrendszer, és kész 600. Viszont ebben az időben, ami most van jelen pillanatban, illetve ami ezután következik, nagyon-nagyon szélsőséges a terhelés, gondoljunk csak vele, megállunk, percek alatt lehűl az egész rendszer, fagy van kint, gyakorlatilag ledermed, összehúzódik minden. Aztán beindítjuk, megint elkezdjük melegíteni belül az egészet. A motornak a melege, a hűtőrendszer megint elkezd tágulni, megint elkezd a forró víz jönni menni. Tehát gyakorlatilag iszonyatosan nagy az ingadozás. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy egy terhelés, abban az esetben, hogyha egy nagy terhelés is, de egy konstans állandó, sokkal könnyebben kezelhető, sokkal kevesebb probléma van vele, mint amikor állandóan ingadoznak, a körülmények állandóan változnak. Az alkatrészek és ezek az anyagok nem nagyon szeretik ezt. Ráadásul, ugye megint visszatérve erre az örök problémára, hogy manapság már minden minél könnyebb, minél vékonyabb és minél műanyagabb dolgokból van, ezért gyakorlatilag a sok különbözőféle anyagnak a hőtágulása különböző, és a két különböző anyag között hiába van a dilatációt kiegyenlítő gumi, vagy szilikon, vagy egyéb valami elasztikus anyag, nem győzi rendesen lekövetni ezeket a dolgokat, tehát magyarán szólva sokkal kényesebbek ezek a mai hűtőrendszerek, mint amik voltak ezelőtt mondjuk 15-20 évvel. Ez persze nem jelenti azt, hogy most azonnal le kell rohanni, és gyorsan az egész hűtőrendszert kidobálni, és mindent szétszedni, és mindenbe belezuhanni, de egy nagyon-nagyon fontos dolog van, hogy figyelemmel kell kísérni a jelenségeket. A hűtőrendszernek bármiféle hibája van, azonnal valamilyen módon a laikus számára is érzékelhető lesz. Ugye az egyik legegyszerűbb és az egyik legfeltűnőbb dolog az, amikor elkezd a hűtésnek, vagy a fűtésnek, az utastér fűtésének a hatásfoka csökkenni. Ugye gyakorlatilag szinte minden autóban a fűtőradiátor, ami a műszerfal alatt helyezkedik el, az a legmagasabb pont. Na most ez a pont, ez szépen gyűjtögeti az apró kis levegőbuborékokat, most függetlenül attól, hogy miből keletkeztek ezek a levegőbuborékok, de amennyiben a hűtőrendszerben valami gond van, és ahol szivárgás van, nyilvánvaló levegőt is tud kapni a rendszer, illetve hogyha elfolyik a folyadék, oda a levegőnek kell bekerülnie. Tehát magyarán a fűtőradiátorba elkezd szépen apránként gyülekezni ez a levegő, és ezáltal szépen lassacskán elkezd csökkenni a fűtésének a hatásfoka. Hát ha azt érzékeljük, hogy ugyan fűt, de már nem annyira jó hatásfok, és nem olyan egészséges a dolog, akkor már mindenképpen kezdjünk el utána nézni a dolognak, mert még megelőzhetjük esetleg a nagyobb, komolyabb, nagyobb problémát, a komolyabb, nagyobb bajt. Múltkor már a motorokkal és a motorok hűtésével kapcsolatosan erről beszéltem részletesen, úgyhogy most nem akarok rá kitérni, mi mindent okozhat ez a gyengébb fűtéssel, illetve levegős fűtésrendszerrel közlekedés, de minden esetre ez az egyik előjele. Aztán van egy másik nagyon érdekes előjel, mostanában megint csak ugye lehet tapasztalni azt, hogy beindítjuk az autót és párátlanítani akarunk, és nem, hogy párátlan a dolog, hanem elkezdett párásodni az üveg minden, és egy ilyen kicsit olyan édeske és émeítő illat van aztán, ami, ahogy jár a motor és elkezd minden felmelegedni, lassacskán elmúlik, és aztán leszárad az ablak is egy idő után. De abban a pillanatban, amikor leállítottuk, és eltelt egy fél óra, újraindítunk, megint kezdődik ez a párásodás, meg ez a kis émeítő büdös szag. Hát ez bizony nagyon erőteljesen utal arra, hogy a fűtőradiátornál valami gáz van. Úgyhogy, illetve az a gáz, hogy nincs víz. Tehát innentől kezdve megint csak neki kell állni a dolognak, már csak azért is, mert ez meglehetősen kínos és meglehetősen nehezen szerelhető helyen vannak ezek a fűtőradiátorok, és hogyha ott a víz különböző elektromos és egyéb berendezésekre rámegy, és ez a pára ott elkezd dolgozni, akkor bizony igen kemény károkat tud okozni, úgyhogy nagyon-nagyon figyeljünk oda a fűtéssel, gáz van, abban a pillanatban utána járni a dolognak. A másik, amit feltétlenül figyelni kell, ugye a motortérben ilyenkor sűrűn előfordul, hogy megyünk és felcsapódik csapadék, víz, tócsákból innen, onnan különböző gőzök vannak. Azért az legyen gyanús a számunkra mindenféleképpen, amikor úgy nem volt olyan nagy vízenjárás és egyebek, és aztán megállunk, és mégiscsak egy kis gőzt látunk valahol a motorház környékéről feljönni, azért csak érdemes kinyitni a gépháztetőt és benézni, ugyanis a vízhűtőknek is ilyenkor előszeretettel megreped, vagy a műanyag tok, vagy alatta a szigetelés, vagy pedig az alumíniumnak a felső része, ahol ezzel a műanyag tokkal találkozik, tehát gyakorlatilag oda is érdemes bekukkantani, mert ugye most nem fog melegedni az autónk, tehát annyira hideg van kint, hogyha a hűtőrendszerünk gyakorlatilag már alig dolgozik, vagy nagyon erőtesen lecsökkent a kapacitása bent, a műszeren még mindig nem fogjuk látni, hogy mi a helyzet, hiszen a környezet továbbra is hűti elég rendesen az egész rendszert. Ami a lényege még a dolognak, hogy hát a hűtőrendszert ugye időnként utána kell tölteni. Normál esetben, és hogyha műszakilag minden rendben van, akkor ez nagyon ritkán fordul elő. Egyetlen egy nagyon-nagyon fontos dolgot ezzel kapcsolatosan sokszor találkoztunk már vele. Könyörgöm, nézzük meg, hogy melyik kupakra mi van rárajzolva, és a hűtőrendszer kiegyenlítő tartályába ne öntsünk semmi esetre se ablakmosó folyadékot. Nagyon sokszor előfordul, pillanatnyi figyelmetlenség, sárga kupak, ez is jobb oldalon van, az is jobb oldalon van, puff vele a kiegyenlítő tartályba. Volt már szintén egyik is adásunkban szóról, hogy igen, komoly galibát tudunk vele okozni, még hogyha téli ablakmosó, akkor sem. Na, most ismét egy kis zene, és aztán folytatjuk négy keriken.
Keréken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
No, akkor egy kicsit aktuális, nem is egy kicsit aktuálisabb, hanem a jelenlegi időjárás és naptári viszonyoknak megfelelő másik kérdéssel foglalkozzunk. Mártinak volt a kérdése, hogy utaznak rövidesen síelni, és van-e valami szabály arra, hogy a hóláncot hol és mikor kell felszerelni az autóra? Hát a következőt kell tudni erről, ugye tőlünk nyugatabbra eső nálunk egy kicsit elmaradottabb országokban, gyakorlatilag minden olyan helyen, ahol már a hóláncra szükség van, és ahol olyan körülmények vannak, ott napra készen pontosan az utak karbantartói a kijelölt parkolóhelyeknél, ugyanis vannak kijelölt parkolóhelyek erre a tevékenységre, előre táblákkal jelezve már gyakorlatilag lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hóláncokat felszereljük, és innentől kezdve, ettől a parkoló résztől, vagy ettől a kitáblázott résztől kezdve kötelező a hóláncnak a használata. Valakinek nincs hólánca, azt igen keményen megbüntetik, és igen keményen szőnyeg szélére kell állni, de ehhez ők megfelelő körülményeket biztosítanak olyan szempontból, hogy vannak olyan parkolóhelyek, illetve vannak olyan lezárt részek az útnak, ahol már előre jó kitáblázva ott van, ugyanis onnantól kezdve számíthatunk rá, hogy hólánc nélkül már nem fogunk tudni normálisan közlekedni. És kötelező, tehát nincs mellédumálás, nem lehet megmagyarázni nekem, milyen gumimban, olyan gumimban, senkit nem érdekel. Hólánc legyen, és jó napot kívánok! Nálunk Magyarországon ilyen erre külön kijelölt dolog nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hiszen nálunk azért nincsenek általában olyan hegyi utak és olyan körülmények, illetve hát ha mégis úgy adódik, akkor most már itt Magyarországon is adott esetben mobilisan kihelyezett táblákat találhatunk, és akkor ott valóban ott is kötelezővé tehetik, de gyakorlatilag nincsenek fixen ezek a dolgok. Ezek mindig az adott körülményektől függőek. Egyébként a hólánc használata gyakorlatilag fakultatív, tehát mindenki saját beállítása szerint használja, nincsen kötelezővé téve a dolog. Na most azért ezzel kapcsolatosan egy másik dolog, tehát találkoztunk már ilyennel, tehát illetőnek a garázsa az udvar végében van, leesett a 30 centis hó, reggel sietni kell, már nincsen idő, neki kellett lapátolni, mindenféle egyebek. Mi történt? Paf, fölrakta a hóláncot, ügyes, sokszor csinálta már, gyakorlatilag aki rutinos, az 5 perc alatt fel tudja rakni a hóláncokat, ez nem egy olyan óriási nagy dráma az. Majd szépen kigurult az autóval a havon mindenen keresztül az udvarból, és kiérkezett az előtte fél órával gyönyörűen letisztított betonútra. De már idő, meg mindenféle, és ugye megindult a hóláncos autójával, na most felhívom a figyelmet, hogy gyakorlatilag életveszély. Egyrészt közlekedésbiztonsági szempontból, másrészt pedig a guminak és a futóműnek. Tehát azt mindig azért mérlegeljük, ha a hóláncot föl akarjuk tenni így saját elképzelésből, hogy ami helyest olyan helyre jutunk, ahol le van takarítva a hó, onnantól kezdve hólánccal közlekedni szigorúan tilos. Komoly baj lehet belőle. Éppen ezért, ha valakinek jó téligumia van, most nem gondolok feltétlenül egy prémium minőségre, egy normális jó állapotú téligumia van, akkor azért azokat az átmeneti helyeket, ahol mégiscsak hó van, meg sikosság, meg egyébek, azért általában ki lehet bekelni hólánc nélkül, vagy fel kell készülni rá, hogy akkor 500 méterenként lánc le, lánc föl, lánc le, lánc föl. Hát nem hiszem, hogy ez a legjobb megoldás, de az nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy száraz, illetve hómentes helyen ne járjunk lánccal semmiféleképpen. Másik dolog, ami szintén ehhez kapcsolódik, ez a szöges guminak a kérdése. Tehát azt tudni kell, hogy hát a szöges gumi az egy fix, statikus állapot, ugye a gumiba be vannak különböző módon szögek, hegyükkel kifelelő álló fém betétek vannak beszerelve. Na most ez megint egy olyan dolog, hogy ezzel normál aszfalton közlekedni megint csak meglehetősen életveszélyes és meglehetősen kellemetlen, illetve szabálytalan dolog. Tehát mindenféleképpen megint csak azt gondolnám, hogy csak akkor döntsünk a szöges gumi mellett, hogyha tényleg olyan helyen fogunk közlekedni biztosan, ahol ez indokolt. Egyébként normál aszfalton vagy normál úton ennek a használata megint csak nem jó. Többek között, és erre nagyon sokan nem gondolnak, azért sem, mert ezek a szögek hajlamosak arra, hogyha normál úton közlekedünk és aszfalton közlekedünk, hogy kiperegjenek a kerékből. Na most, amikor kipereg ez a vasszög, és a kerék forog, el lehet képzelni, azt lövi átra. Minden gond nélkül, meg oldalra, meg amerre csak áll. Tehát nagyon veszélyes, úgyhogy én azt javallanám mindenféleképpen, hogy a szöges gumi használatát azt mindig kimondottan valamilyen körülményhez igazítsuk, és akkor használjuk, amikor az tényleg ott abszolút módon indokolt. Egyébként világ jó azzal autózni, tehát havas, jeges, csúszós helyen viszont mindenkinek feltétlenül ajánlom, hogy próbálja ki egyszer, ha lehet, ha módja van rá. Hát körülbelül ennyit, és akkor a jó síelést kívánunk, és jó utazást kívánunk, és természetesen a hólánc felszerelését otthon azért legalább egyszer próbáljuk meg, egyszer az udvaron csináljuk meg, hogy ne akkor kelljen a használati utasítást forgatni össze-vissza a parkolóba, amikor mi mennénk már tovább, és akkor derül ki, hogy várjál, ez a jobbos, ez a balos, ez az első, ez a hátsó, ez így megy, ez úgy megy. Legyünk már azért annyira gyakorlottak, hogy ott már tényleg pikpakra menjen az egész dolog, mert nagyon-nagyon meg tudjuk keseríteni az életünket. Láttam már megint csak ilyet, az egész család hóláncot szerelt, és gyakorlatilag már aki egy órával korábban indult, és már régen elment hóláncostól, minden, azok mindig ott forgatták az egészet, fogalmuk nem volt az egészről. Szálljunk rá otthon egy 20 percet, nézzük meg, hogy hogyan működik, és akkor mindjárt jobb, mosolygósabb lesz a téli síelésünk. Most megint egy kis zene, és utána jövünk vissza négy keréken.
Mind with you, képzeld, hogy felszállsz a fénynyelma éjjel. Érezd, hogy vár rád egy csillag, ma ért el. Képzeld, hogy mindent megláthatsz, csak nézd meg.
Négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
No és akkor folytassuk tovább még egy kicsit a autózás és a tél viszonyával. Van egy nagyon érdekes probléma, ami hát megoszlanak a vélemények általában, de megpróbáljuk most egy picit körbejárni. Ez a téli kocsimosásnak a kérdése. Ugye főleg most, amikor ugye azért igazából hó az nincsen, de mégis kicsikét latyakos, kicsikét zuzmarás, nedveskés az út, vagy valami, rengeteg kosz, ami az úttesten van, az a kerekek által fölcsapódik, és hát meg lehet nézni, igen retkesek tudnak lenni az autók. Na most, ugye nyilvánvaló, hogy ezt egyrészt a saját esztétikai igényekből kiindulva is, meg hát egyáltalán az autónak a karbantartási igényére is számítva, időnként le kell mosni. Na most, hát a következő, ami nagyon-nagyon lényeges dolog, ugye, az a semmi baj nincs, az ember elmegy a kocsi mosóba, most ez lehet automata vagy kézi, teljesen mindegy, amikor lemossák az autót, minden nagyon klassz, és minden rendben van. De a következőt szeretném én azért mindenféleképpen javasolni és a figyelemben ajánlani. Ezek evidenciák lesznek, de azért nem mindig gondolja át az ember. De az egyik dolog az, hogyha kijöttünk a kocsimosóból, akkor a lehetőség szerint ne az legyen a következő projekt, hogy 3 kilométeren belül hazamegyünk, letesszük a ház elé, vagy az udvarba, és aztán, mint aki jól végezte dolgát, nyugtázzuk, hogy ez is megtörtént. Mert azért most ez a fagypont körüli hőmérsékletek, illetve esténként már ugye aztán jönnek a kicsit komolyabb fagyok, ezek azért meglehetősen komoly károkat tudnak okozni. Ugye az a kocsimosás megtörtént, nagyon szépen letörölgettek mindent szanaszét, nagyon jól néz ki, de nagyon jól tudjuk, hogy nagyobb gázadás, nagyobb fékezés, hol itt jelenik meg egy kis víz, hol ott jelenik meg egy kis víz. Ez a víz azért benne van egy rengeteg olyan díszlécek alatt, rendszámok alatt, az ajtók falcaiban, különböző helyeken. Most ez a fagyott frankon, ez a víz remek jól megfagy, és aztán hát természetesen először is ugye a jégé válásnak az egyik fizikai következménye az, hogy tágulás történik, tehát gyakorlatilag elkezdi kicsikét feszegetni szétfele a különböző dolgokat, persze ez nem több centiben mérendő, de mondjuk egy olyan műanyag, vagy egy alumínium díszléc, ami a műanyag patentokkal föl van fogva, bemegy alá a víz, az szépen megfagy, a műanyag patentot olyan rendesen tönkre tudja tenni, mint a szél, és aztán megpuposodik, elpattan, az kész hatszán. Az egész oda lesz. Tehát én azt gondolom, és azt javaslom, és az én tapasztalataim is azt mutatják, hogy az ember lemosatta az autót, akkor utána vagy menni kell, tehát lehetőleg úgy csináljuk, amikor mennünk kell valahova, és legalább megyünk egy 40-50 kilométert, előtte mosassuk az autót, mert a menetszél nagyon sokat fog segíteni. Nem baj, hogyha hideg van, azzal nincsen nagy probléma, de szépen a menetszél azért kiszárítgatja, kifújogatja nekünk a különböző helyekről ezt a vizet, és akkor nem fogod beállni. Egyrészt, vagy pedig a másik, hát hogyha valami olyan fűtött helyre, vagy olyan garázsba, vagy parkolóházba megyünk, tehát hogy megyünk vásárolni, akkor oda betesszük az autót, és akkor az nagyon szépen tud száradgatni. Természetesen most ugye erre jönnek az ellenlábasok, hogy jó, de mi van akkor, amikor esik az eső, meg mi van akkor, amikor a felverődő vizek, meg egyebek vannak. Tehát semmi probléma nincsen az égvilágon. Itt ugyanúgy érvényes volna az igazán, hogy amikor ugye esik az eső, akkor nem fagy. Tehát mondjuk ezzel nincsen ilyen problémánk. De hogyha csurom, nedves, koszos az autónk, és vizes az autónk valamiből kifolyólag, akkor nem nagyon hagyjuk befagyni, ha egy mód van rá, mert nagyon sok probléma tud bele lenni. A különböző gumialkatrészek sem szeretik ezt az egészet, aztán odafagy az ajtó, kinyitjuk, jön a kéder minden lefele vele. Tehát azért mondom, hogy csináljunk kocsimosást, legyen szép az autónk, de lehetőség szerint próbáljuk meg úgy megoldani, hogy ne fagyjon utána össze-vissza az egész autó, mert az viszont semmiféleképpen nem tesz jót. Aztán már hagyj tartunk akkor egy másik dolog, ugye ebben az időben főleg a vidéki autókon lehet mostanában látni, ugye szépen azért különböző utakon besározódik a kocsinak az alja, és remek jó kis lerakódások vannak. Na most ez a sár, ahogy nedvesedik állandóan az úton, meg a csapadéktől, egyebektől, ez borzalmasan szépen beépül az egész futóműben mindenhova, és aztán ugye a kipufogónak a hője hatására, meg egyáltalán a külső hőmérséklet hatására nagyon szépen megköt. Tehát, hogyha eddig nem is nagyon csináltok télen, legalább főleg, aki olyan helyen lakik, és olyan helyen járkál, vagy telekre, vagy tudom is én, fölbontották az utat, éppen aszfaltoznak, vagy valamit csinálnak, és most tiszta sár az egész Miskolancia, legalább havonta egyszer mosassuk le az autónak az alját. És ez a beszáradt sár is rengeteg kárt tud okozni, rengeteg bajt, a gumialkatrészeket kitámasztja, és mindenféle fajta helyen megtartja a nedvességet, és csak egyre rontja az állapotot. Aztán a másik fel a dolognak, ugye, hogy tudjuk nagyon jól, hogy a futóművet is, ugye azt tartja életbe, és nagyon sokszor a futómű alkatrészének az életét az határozza meg, ugye, hogy ahogy dolgoznak a futóművek, önkenés van. Tehát olyan zártak az alkatrészek, hogy a kenőanyag belül van, és ahogy dolgozik a futómű, úgy ezek az anyagok, ezek folyamatosan belül kenik, belülre lesz az egész dolgot. Na most a porvédők, a különböző védő berendezések, amik vannak rajta, hogyha esetleg sérült, bekerül a víz, és akkor már nem csak kenőanyaggal fogjuk mozgatni a futóművet megkenni, hanem megy bele mindenféle kosz, dzsúva, egyebek. Tehát erre ilyenkor megint csak fokozottabban oda kell figyelni, és amikor van egy alsó mosás, alulról szépen lemossák, akkor tudnak figyelmeztetni is akár bennünket, hogyha éppen szervizben nem is járunk, hogy bizony itt van egy féltengely gumiharang, vagy egy gömbfejporvédő, vagy valami ilyesmi, ami elszakadt, és akkor bizony most ezt meg kell csinálni, mert most ez az időjárás kimondottan ellensége ezeknek a dolgoknak. No, ennyit erről, akkor most megint zenélünk, és utána jövünk vissza négy keréken.
négy keréken. Támogatja a Seibiko Autoservice.
Na és akkor folytassuk tovább. Négy keréken című műsorunkat, amit minden csütörtökön 6 és 7 óra között hallhattok a rádiónkban. Én Nyírő László vagyok a Seibikóból, és megpróbálok néhány hasznos tanácsot adni az autós társaknak, mindenkinek ahhoz, hogy az autójával aztán megfelelő módon tudjon közlekedni, illetve hogy az autójának az élvezeti értéke ne változzon, és lehetőleg minél tovább és minél jobban tudjuk használni az autóinkat. Na hát ezzel kapcsolatosan van egy nagyon érdekes kérdés, hogy az autónkban mennyi örömünket lejjük, főleg amikor használtan autót vásárolunk, és aztán először ugye elkezdik kicsit különbözően körülnézni az autónkat, és akkor mindenkinek az egyik legnagyobb kérdése, vagy az egyik legfontosabb kérdése, hogy hát vajon annyi kilométer van-e benne, mint amennyit állítanak róla, illetve amennyit mutat a kilométer óra. Valamikor ezelőtt 20-25 évvel, lehet, hogy még annyival sem, óriási nagy divatja volt, és nagyon nagy technikája volt a kilométer óra pörgetésnek. Ugye abban az időben mechanikusak voltak a kilométerórák, a sebességváltóból egy fogaskerék átéten keresztül egy ilyen Bovden szál jött föl a műszerfalba, és akkor a műszerfalba benne a kilométerórába becsatlakozott, és a kilométerórában, mint a villanyórának a számláló, egy ilyen számláló rendszer van, amelyik mozgatja ugye a kis számokat, illetve a mutatót is egy átétel és egy mágneses átétel alapján szépen ez a spirál hajtja, ez a spirál mozgatja. Na most ezt a mechanikus számlálót, kilométer számlálót, ez remek jól lehetett manipulálni mindenféle fajta módon. A legegyszerűbb az volt, a pörgetés volt, visszafele pörgetjük a spirált, visszafele megy az egész, és akkor jönnek ki a kilométerek belül, és így lehet fiatalítani az autót. Aztán később a bátrabja már szétszette természetesen ezt az egészet, és akkor nem pörgette, hanem egyszerűen áthajkurázta, stb. Stb. Na hát ennek az időnek gyakorlatilag vége lett, és megjelentek az elektronikus kilométerórák. Egészen odáig eljutva, ugye, hogy most mindenféle folyadékkristályos és mindenféle digitális és egyéb legkorszerű technológiákkal lévő kilométerórák vannak, és természetesen ez rögtön azt a látszatot keltett a dolog, hogy ezzel megoldódott a kilométeróráknak a manipulálási lehetősége. Hát el kell mondjam, hogy sajnos nem. Nem? Aztán erre föl ugye jönnek most különböző olyan verziók, itt Magyarországon is jött ugye egy szabály, illetve törvény a kilométeróra pörgetésekkel kapcsolatosan, hogy gyakorlatilag akinél bizonyítottan kilométer óra pörgetés, kilométer óra átállás, kilométer órának a kimutatott számlálóján, kimutatott értéknek a megváltoztatásán kapnak, illetve ezt rá tudják bizonyítani, az bizony keményen még börtönt is kaphat. Tehát keményen börtönnel fenyegetett cselekmény a kilométer óráknak az átállítása. Hát sajnos az a helyzet, hogy ennek ellenére ezért ez az iparág, ez nem szűnt meg. Tehát Magyarország az mindig is az oldjuk meg, valahogy éljük túl, valahogyan találjuk ki, meg országa volt mindenféle oldalról. Hát itt is természetesen ez továbbra is érvényes. És az az igazság, hogy amíg a használt autó eladásnál egyrészt többfele ágaznak ugye a jövedelmek, illetve a nyereségek, és amíg akkor a nyereségeket lehet egy-egy kilométer óra állással abszolválni, amiket lehet, addig bizony ez továbbra is igen erőteljesen fönnáll ez a veszély, hogy ezeket a kilométer órákat megumbuldálják. Sőt, elmondom, hogy egy időben például az is érdekes volt, hogy hogy hozzuk be az autót külföldről, milyen kilométeróra állással, mert a költségeinket ez erőteljesen befolyásolta. Tehát már voltak, mint ahogy annak idején Nikkelsdorfban mondjuk a elektrolakatosnál hűtőszekrényt vettünk, most elektrolakatos mellett szépen megálltunk, ott kilométeróra átállítás történt, kis kilométerrel behoztuk az autót, aztán majd itt visszaállítottuk és úgy adtuk tovább. Tehát ilyen érdekes dolgok történtek itt szana szét jobbra balra, nem mondom, hogy ezt mindenki ezt csinálja, de hát mint opció ez természetesen a mai napig megvan. Mit tehetünk ellene? Hát vannak bizonyos modellek, de ez inkább a prémium kategóriáknál van, illetve a legújabb verzióknál, amikor az autónak a komputer is jegyzi a kilométer óra állást. Ez esetek többségében, így mondom, hogy az esetek többségében egy nagyon megbízható érték, nem igen lehet hozzányúlni, nem nagyon lehet manipulálni, illetve ebbe a részébe már belenyúlkálni elég nagy felelősség. Egy autókomputerébe pillanatok alatt lehet igen-igen komoly kárt okozni, és annak a javítása igen költséges dolog. Tehát amikor amelyik autónál a komputer jegyzi a kilométer állást, ott már azért jobban megbízhatunk a szakember, mikor rádugja ugye a leolvasót és megmondja, hogy mit mutat. Ez már közel állhat a valósághoz. De még ez sem 100%-osan kizáró ok, hogy esetleg nem történt valami ezzel a dologgal. Úgyhogy gyakorlatilag igazából nagyon üdvözítőt nem tudok ezügyben mondani. Ami a nagyon fontos dolog, és lényeges, hogy mielőtt egy autót megvásárolunk, azért mindenféleképpen egy szakemberrel nézessük át az autót, és lehetőség szerint olyan szakember, aki már látott ilyen autót. Mert az, hogy én most autószerelő vagyok, és autószerelő műhelyben vagyok, és évek és évtizedek óta autót javítunk, csinálunk, ez azt jelenti, hogy bizonyos típushoz, bizonyos típusokhoz borzalmasan jól értünk már, vagy legalábbis kezdünk érteni, hiszen nagy a gyakorlatunk, rengeteg dolgot ránézésre meg tudunk ítélni, de mondjuk én nekem személy szerint most az orrom elé dugnak mondjuk egy Peugeot 308-as, tehát a sok fogalmam egy csomó dologról nem lesz, mert nem ismerem annyira a típust, nem ismerem a sajátosságait, tehát nem biztos, hogy reális képet fogok tudni róla alkotni. Tehát mindenképpen olyan helyre vigyük az autót, ahol azzal a típussal azért abszolút módon barátságban vannak, és ismerik a kis dolgait, ugyanis azért egy szakértő szem nagyon-nagyon sok apró jelből azért tud nagyon fontos következtetéseket levonni, és tud mondani, a kétségeinek tud legalábbis hangot adni adott esetben. Kilométerórával kapcsolatosan, hogy visszatérjünk ide csak egyetlen egy dolgot, meg lehet azért azt nagyon jól ítélni és látni, hogy volt-e már kiszedve egyáltalán az autóból a kilométeróra. Mert annélkül, hogy kiszednék a kilométeróra, nagyon nehéz állítani ezeket a digitális mai órákat. Nagyon ritkán működik ez a dolog, ha mégis működik, hát akkor így jártunk, de általában nem működik, ki kell szedni hozzá a kilométerórát. Na most az, hogyha egy műszerfal vagy egy műanyag bánatból kiszedtek egy kilométerórát, azért annak 10-ből 9-szer nyoma van, meg lehet látni a csavarokon, a patentokon, a kábelrögzítéseken, az elhelyezéseken, tehát az, hogy az autó volt már szétszedve, és mennyire volt szétszedve, azt azért aránylag elég jól meg lehet hasalni. Ha egyébként úgy néz ki, hogy minden rendben van, és csak ez az egy kérdéses rész van. No, most ismét nyomunk egy kis zenét, és utána jövünk vissza négy keréken.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Na akkor folytassuk tovább itt az év utolsó négy keréken című műsorában. Nyírő László a Seibikóból, és autós problémáinkról, autós dolgainkról beszélgetünk. Van egy nagyon érdekes dolog az autózásban, ami nagyon sok dilemmát okoz embereknek, hogy mégül is mi legyen, hogy legyen. Ez pedig az autónak a riasztója. Kérdezte Erika, hogy most vásárolt használtan egy kis autót, és hát eléggé az az információ, hogy ezt az autót aránylag sűrűn lopják. Milyen riasztót ajánlanék én neki. Hát az a helyzet, hogy el kell kicsikét keserítsem, mert sajnos az a baj, hogy úgy néz ki jelen pillanatban, hogy azt az autót, amit egyszer valaki kinézett magának, és el akarja lopni, azt, ha akarja, lehet abba riasztó akármilyen, azt akkor is el fogja lopni. Itt az a baj, hogy mikor egy riasztó megjelenik a piacon, addigra már azok, akik erre szakosodtak, nagyon jól tudják, hogy ezt a riasztót hogyan lehet kiiktatni, hogyan lehet semlegesíteni, hogyan lehetne ártalmatlanná tenni. Ez sajnos tény, tehát ezzel nincs mit tenni. Amit én tudok javasolni, ugye, egy alapriasztó arra jó, egy ilyen ugrókódos alapriasztó, hogy végül is, hogyha valami fajta behatás éri az autót, akkor azért elkezdjen szirénázni, elkezdjen visítani. Most az a kérdés, hogy mennyire bízunk abban, hogy ezt a visítást vagy mi meghalljuk és tudunk intézkedni, vagy valaki a környéken, aki meghallja, szintén hajlandó fölvenni ezt a fonalat és valamit segít ezen a dolgon. Hát sok esélyünk azért nincsen, elmondanám. Aztán hát a bonyolultabb riasztóknál pedig tudni kell, pedig az egyik számomra a legfurcsább dolog például, amikor begravírozzák az autónak az üvegébe, hogy milyen riasztórendszer van a kocsiban. Hát ezzel gyakorlatilag adunk az embernek egy térképet, hogy figyelj öreg, erre készülj föl, ez van a kocsiban, tudod, hogy hogyan kell, mert ha tudod, akkor nyertél, hát ha nem tudod, akkor tovább mész, és akkor meghiúsítottuk természetesen a dolgot. Na most, hát általában azért, aki ezt komolyan veszi, ezt a dolgot, hogy el akar vinni egy autót, akkor az általában ezt tudja, úgyhogy nem tartom nagyon szerencsés ügyletnek. Érdekes, hogy egyébként olvastam egy elég érdekes tanulmányt ezzel kapcsolatosan, hogy igazán ennek az autólopás és az autólopás elleni védekezésnek van egy pszichológiája, ugyanis ha van egy autó, amin semmi külső nyomot nem lehet látni, de egyszerűen bent csak van egy kis piros LED, ami vagy pislog, vagy nem pislog, de világít, de valamilyen módon ugye jelzi ott létét, az mindenféleképpen egy pillanatra meggondolásra készteti ugye az illetőt, aki a kocsit fel akarja törni, hogy most ez vajon mi lehet. Tehát ha számára nem egyértelmű valamilyen külső jelből, vagy valamilyen részből, akkor el kell gondolkodni rajta, főleg, hogyha egy olyan LED, ami nem egy olyan szabvány, amit általában riasztóknál használnak, hanem valami egészen más dolog, vagy olyan helyen van például, hogy általában nem szokott lenni, hát hiszen itt vannak klisék, vannak olyan rutinok, bevált rutinos dolgok, amiket általában a riasztó beszereléssel foglalkozó kollégák is használnak, amikor nem nagyon tágítanak ezeket a dolgoktól, és aztán hát ezt tudják természetesen az autónak a feltörő tolvaja is. Úgyhogy ez egy elég érdekes dolog. A másik pedig, amit ebből a tanulmányból kiderült, hogy gyakorlatilag amikor egy mechanikus védelemmel ellátott autó van, az mindig egy kicsikét nagyobb visszatartó erő, ugyanis hát az alatt úgy kell küzdeni, hogy azt lehet látni. Tehát egy elektromos rendszert, az vagy távirányítással, vagy a kocsiba ülve, és akár egy laptopról, de minden különösebb nagy mozgás és nagyobb fizikai jelenlét nélkül is meg lehet oldani. Ugyanakkor viszont, amikor mondjuk van egy kormánykeréken egy ilyen rögzítő dolog, vagy egy váltókaron, vagy egyebeken, akkor bár az is oldható, és azt is lehet szedni, de azért az sokkal látványosabb, sokkal feltűnőbb, tehát ha valaki mondjuk környéken parkol egyik autóban, vagy azért az hamarabb kiböki azt, hogy hopp, állja meg a menetét, valaki birkózik a kormánnyal, vagy birkózik a váltókarral. Tehát ebből a szempontból egy picivel nagyobb a visszatartó ereje ezeknek a dolgoknak. Hát aztán vannak ugye a nagyon szuper riasztók, ahogy így haladunk előrefele, amik már műhold követő rendszereket és mindenféle lopásgátló és egyéb dolgokat tartalmaznak. Itt megint az a kérdés, hogy most az autót, aki el akarja vinni, az milyen szinten van felfegyverkezve ezek a dolgok ellen, hiszen ezek ellen is vannak azért megoldások. Mondanom se kell, hogy ezek már azért erősen a prémium kategóriákra vonatkozó dolgok, tehát aki már egy ilyen szintű riasztóval szembeszáll, annak nagyon meg kell érje a kockázatot, hogy milyen autót viszel, mert mondjuk egy Fiat Pandát azért nem biztos, hogy megéri most egy milliós nagyságrendű berendezéssel ellopni, bár lehet, hogy több pénzt lehet belőle keresni, nem tudom. A lényeg, hogy vannak ezek a műhold követő rendszereket, hát azt kell mérlegelni mindenféleképpen, hogy mennyire nagy a veszély annak a dolognak, hogy a mi autónkat tényleg elvigyék, ugyanis azoknak a fenntartása, üzemben tartása, illetve az a kapcsolat, amit ezek kívánnak folyamatosan műhold kapcsolatban, mert azért ez pénzbe kerül. Eleve már a beszerelése olcsó, plusz ez az egész mulatság pénzbe kerül, tehát itt azért már úgy mérlegelni kell. Elég erőteljesen, hogy megéri-e ezzel menni. Aztán az természetesen megint egy jó pofa dolog, és én igazándiból megmondom őszintén, hogy általában ennek vagyok leginkább a híva, amikor valamilyen rejtett indítás gátlás van az autóban, de olyan, ami egyedi. Tehát nem valami ilyen szabvány dolog. Tehát amikor különböző kapcsolási, különböző autónak a különböző részeit felhasználva, vagy akár rejtett kapcsolóval is, valami módon meg van akadályozva elektronikusan az autónak az indítása. Mert most valaki el akar vinni egy autót, puf, bejutott. Mit csinál? Körbe, gyorsan műszerfalnak az aját végtapogatja, kardánboxot végtapogatja, egy mágnest meglóbál jobbra-balra, nyomkodja a féket, az összes ablakemelőt, húzogatja a ködlámpákat, bekapcsolgatja, és közben próbál indítani, és bizony, bár 10-ből 6-szor el is fog indulni az autó, mert valahova ezekre a dolgokra van rákötve a dolog. Tehát ezek már rutinosak, ezek a fiúk, és nagyon jól ismerik ezeket a kliséket, tehát tudnak benne valamit kezdeni. De ha valahol egy olyan kombinációt állítottunk össze, és egy olyan rejtett kapcsolatot összehoztuk az egészet, ami teljesen független ezektől a kliséktől, akkor azért egyszerűbb. És a másik dolog, apró pszichéje van a dolognak, emberbe ül, ráadja a gyújtást valami módon az autóra, és nem hallja azt, hogy elindul a benzinpumpa, már pedig az autók döntő többségében, hogy ezt lehet hallani, most benzines autóról beszélve persze, ha nem hallja, akkor rögtön tudja azt, hogy állj meg a menet, itt valaki leköpött a levesembe, mert ha nem megy a benzinpumpa, ez nem fog elindulni. Tehát valamit keresni kell, hogy a benzinpumpa miért nem indul el. Már egy visszatartó elő, már egy lehetőség arra, hogy azt mondja, akkor inkább nem küzdök vele, hiszen ezer és egy helyen meg lehet szakítva ez az egész áramkör. Ez az egyik. A másik pedig az, amikor mondjuk adott esetben sikerül a gyújtást ráadni, és aztán ugye amikor a gyújtás megjelenik, akkor kigyulladnak a fények, mindenki haláli boldog, nem mi, nem mindenki, hanem aki ugye indítani akarja a kocsit, haláli boldog, mert akkor már áram alatt van, és utána indítana ugyanezen a rendszeren keresztül, és nem történik semmi. És áramot sem vesz le, tehát megvan blokkolva van gyakorlatilag az egész indítórendszer valahol, valamivel. Na most az ilyesmit megtalálni elég nyűgös, elég nehéz, úgyhogy ezeket a dolgokat általában ilyenkor félbe szokták hagyni, aztán jó napot kívánok. No, most megint egy kis zene, és utána jövünk vissza négy keréken. Na, akkor folytassuk még röviden egy picikét ezekkel a riasztókkal. Tehát gyakorlatilag ott tartottunk, ugye, hogy ilyen rejtett kapcsolós különböző kombinációt azért, ha beépítünk az autóba, az egy elég elrettentő és eléggé biztos megoldás tud lenni. Tehát ezt én maximálisan tudom javasolni. Hát mondjuk lehetőség szerint azért olyan megoldást választunk, hogy amikor beülünk az autóba, akkor ne az látszódjon, hogy először a lábunknál vakarodzunk, aztán a fejünk fölött, ide forgunk, oda forgunk, mert nagyon gyorsan ki fog derülni, hogy mit csinálunk, és hol keresjük a különböző rejtett indítás gátló dolgokat, hogy kiiktassuk. Tehát azért ezt lehetőleg úgy kell csinálni, hogy az ember beül az autóba, és akkor egy-két mozdulattal úgy el tudja intézni, hogy gyakorlatilag még azok sem nagyon lássák, akik a kocsiban bent ülnek. Hát hiszen onnantól kezdve mi a fenének ez az egész. Egy nagyon-nagyon fontos dolog még, hogy ugyan beszéltünk már róla, de még egyszer fölhívnám rá a figyelmet, hogy a mai autónknak egy része, nagy része, gyakorlatilag úgy működik a kulcstávirányítóról. Legyen egy tartalékelem valahova eltéve, zsebünkbe, pénztárcánkban, kistáskánkban vagy valahova, mert gyakorlatilag, ha ez az elem lemerül a kulcsba, akkor nem tudunk bejutni. Tehát ott állunk, és aztán ha riasztó, ha nem riasztó, vége 600 az egésznek. Tehát egy tartalékelemet valahova tegyünk, mert hiszen általában a kulcsunk a riasztót is vezérli, és akkor a riasztó ugyanúgy fog ordítani, hogyha erősködünk és erőszakoskodunk az autót, hogy szeretnénk bejutni. No, hát erről ennyit, aztán a többit meg valószínűleg már akkor jövőre. Én mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket kívánok, és boldog új évet, és valószínűleg, hogy a jövő évben folytatjuk tovább, ahol abba hagytuk négy keréken a jövő évi viszontlátásra, viszonthallásra. Mindenkinek jó autózást kívánunk, és mindenkivel találkozzunk január 2-án, csütörtökön négy keréken című műsorunkban, itt a rádió mellett, a viszonthallásra.